Mert nagy részből a McIntosh könyvéből szeretnék most olvasni, elég egy kicsit hosszabban. A Páska bárány. Ez. Nem, csak ezzel kapcsolatban még annyi, hogy volt nekünk Prágában szilveszterkor egy ilyen kis összejövetelünk, és hát én megkérdeztem az ottani pásztort, hogy mit gondolsz arról, hogy lehet újjászületetnek lenni, és nem követni Krisztust, tehát nem Krisztusnak követőjének lenni. És érdekes dolgokat mondott. Azt is mondta, hogy igazából én nem követtem Krisztust, Krisztus követ engem, mert bennem van. Meg abban sem különösen hisz, hogy meg kell fizetni a tanítványságnak az árát, mert hogy minden kegyelemből van, és én értem ezt a gondolatmenetet, de amit mondott, valamit mondott, ami megdöbbentő volt, és azóta ezen gondolkodom, hogy szerinte az evangéliumnak csak az 5%-a szól nekünk, 95%-a zsidóknak szól. És zsidó kontextusba kell értelmezni. Na már én most ezen elgondolkodtam, de úgy döntöttem, hogy ezt nem hiszem el. Hogy csak az 5%-a szól nekünk. Tehát, hogy még ezek a radikális kijelentések is, hogy gyűlöld meg apádat, anyádat, meg stb. Hogy mindent egy zsidó kontextusban, és Jézus csak a zsidók, és a pogányoknak csak 5%-a szól, ezt nem hiszem el. Azt elhiszem, hogy vannak részek, amik nem nekem szólnak, mikor azt mondja, hogyha mikor jön a pusztító utálosság, ha háztetődön vagy, akkor ne menj be a házadba, hanem azt elhiszem, hogy ez nem nekem szól, mert nekünk nincsenek lapos háztetőink. Tehát vannak részek, amik nem nekem szólnak az evangéliumból, de azt nem tudom elfogadni, hogy csak 5%-a. Ti mit gondoltok egyébként erről? 5%-a nekünk. Mert akkor azon gondolkoztam, hogy tehát ezzel az erővel fogom a Bibliát, és akkor én kiválasztom, hogy mi az, ami nekem szól, és mi az, ami nem szól nekem. Akkor rögtön a zsidó levelet azt is így ki lehet az nem nekem van, az a zsidóknak iratott hébereknek. Értitek, mit akarok ezzel mondani? Tehát én úgy gondolom, hogy minden kijelentés, amit Isten ad nekünk a Bibliából, legyen az az evangéliumból, vagy a levelekből, vagy az Ószövetségből, az az enyém. Ha én ezt hitáltal elveszem, megértem, megélem, az az enyém. Úgyhogy nem értettünk mindenben egyet. De hogy nagyon sokat gondolkoztam ezen mostában. Én nagyon sok igehirdetőt ismerek így a YouTube-nak köszönhetően. Nem tudom, hogy ez egyébként egy áldás vagy egy átok-e, de alapvetően két kategória van szerintem. Az egyik az a minden kegyelem. Van, nem mondok neveket, de van olyan igehirdető, akit hallgatsz és azt érzed, hogy az életedben minden oké. Okay. Krisztus mindent elvégzett, minden teljesen oké, okay, neked nincs igazán felelősséged, minden Isten csinál, te csak az egyetlen dolog, amit kell tenned, hogy csak hinni. Tehát van ez az egyik véglet, ami minden kegyelem, minden oké. Okay. De hányszor érzed azt, hogy minden oké, okay, igazából? Tehát, hogy tényleg úgy. Teljesen oké. Okay. Jó az Istennel való kapcsolatom, értem az igét, engedelmeskedek, minden oké. Okay. Hányszor érezzük azt, hogy nincs mit már tenni? Szóval amikor őt hallgattam, egy pár üzenetet meghallgattam tőle, de nem tudtam hallgatni, mert semmi kihívás nem volt benne. Semmi olyan, hogy jó, de mi az én részem? Nincs. Nem, csak hinni. Oké, de mit jelent ez a gyakorlatban? Csak hinni. Tehát hogy nem lehet megfogni, hogy oké, szóval nem tudok mit kezdeni vele. Aztán a másik véglet az, amikor minden rajtad van. Neked kell mindent csinálni. Mindent az égvilágon neked kell. Neked kell legyőzni a bűnt. Neked kell harcolnod az ördöggel. Mindent neked kell csinálni. Ez még a másik véglet. És ami az embereknek olyan nehéz, szerintem megtalálni ezt az egyensúlyt. Ezt az egyensúlyt megtalálni. Szerintem a bukás óta az embernek problémája van azzal, hogy megtalálja megfelelő egyensúlyt. És Jézus Krisztus életében látjuk ezt az egyensúlyt. Például, ugye János azt mondja, hogy telve volt mivel? Kegyelemmel és igazsággal. És a kegyelem és az igazság egyensúlyban volt. És amit egyébként fogok a Páska bárányról olvasni, Ott is erre szeretném majd kicsit a hangsúlyt fektetni, az egyensúlyra, és Isten, amikor Isten szól hozzánk, vagy Isten kijelentést, mindig egyensúly van benne. Például ott van az asszony, akit házasságtörésen kapnak, hozzák, meg akarják kövezni. Szóval hozzák ezt a házasságtörő nőt, megköveznék. Jézus azt mondja, az vesz az első követ, aki közületek büntelen. Ez lehetett volna Jézus Krisztus maga, aki vethette volna az első. De mit csinál Jézus? Kegyelmet ad. Tehát ott van ez a bőséges, ez a megbocsátás, ez a kegyelem az egyik részről. A másik részről viszont ott van az igazság, és azt mondja, hogy menj el, és többé ne vétkezz. Milyen tökéletes egyensúlyban volt Jézusban a kegyelem és az igazság. Vagy amikor jól akatja az 5000 embert, férfi plusz az asszonyokat, milyen tényleg bőkezűen gondoskodott róluk, nem? De a végén meg azt mondja, hogy szedjétek össze a maradékot, semmi kárba ne menjen. Hogy ott van benne ez a nagyon bőkező, de aztán azt mondja, de ne pazaroljunk. Mi nagyon gyakran nem vagyunk bőkezűek, és pazarlunk. Ugye? Vagy kegyelmet adunk valakinek, akinek pedig pont arra lenne szüksége, hogy a szeretetben megmondjuk neki az igazságot, hogy figyelj, ez nem helyes. Ez az út téged rossz felé visz. De mi nem akarunk konfrontálódni, és inkább a kegyelemnek a nevében. Arra gondoltam, hogy nagyon sokszor mi összekeverjük Isten hosszú tűrését az ő jóváhagyásával. Nehezen szerzünk meggyőződéseket. Vannak területek az életünkben, ahol kicsit nehezebben szerzünk meggyőződéseket, pedig már lehet, hogy a Szent Szellem már régóta dolgozik azon a területen az életünkben, de nem vagyunk hajlandók mégsem. És mivel, hogy Isten hosszú tűrő, ezért mi azt gondoljuk, hogy ő jóvá hagyja. Értitek, mit akarok mondani? Szóval, hogyha nem vagyok gyilkos, nem szoktam hazudni, nem lopok, meg ilyen látványos dolgok így nincsenek az életemben, így azt gondolhatom, hogy oké vagyok, rendben vagyok, és Isten is hallgat, úgyhogy biztos jóvá hagyja, biztos oké. Pedig Isten nem csak ezekkel a nagy dolgokkal foglalkozik, hanem őt érdeklik a kis dolgok. Mint például mértékletesség. Mennyit eszem? Például csak lehet, hogy ez már kezd valakit érzékenyebben érinteni itt. De hogy arra gondoltam, hogy tudjátok, ez a Szent Szellemnek a temploma. És az a kérdés, hogy mennyire tisztelem én a Szent Szellemnek a templomát? Hogy hogyan bánok én ezzel? Mennyit eszek? Mennyit iszok? Mit iszok? Mennyit alszok? Mit nézek? Mit hallgatok? Mit engedek ki a számon? Hogy mennyire tisztelem én ezt a templomot? Hogy Isten igenis bánik, akar bánni ezekkel. A számunkra úgymond olyan jelentéktelen dolgokkal, ami neki nem jelentéktelen. Mert őt érdekli, mert ez az ő temploma végül is. És én meg úgy éljem az életem, mintha ez az enyém lenne. Mikor a Biblia világosan azt mondja, hogy az az Istennek a temploma. És az ő vérén vásárolt meg téged. Úgyhogy most olvasni fogok. De talán még nem. Még van egy-két gondolatom. Tudjátok, a test az olyan, itt egy definíció a testről. Etes engem, hogy elpusztíthassalak. Tehát vagy én fogom kontrollálni a testemet, vagy a testem fog engem kontrollálni. Ez a két lehetőség van. Vagy én mondom meg, hogy merre megyünk, mit nézel, mit eszel, mit iszol, mennyit eszel, mennyit iszol. Vagy pedig ő fogja megmondani, és akkor ő kontrollál engem. És tulajdonképpen ez a rövid definíció etesnek. Etes engem, hogy én elpusztíthassalak. És szó szerint is elpusztítana, ha tehetné. De olyan szempontból értem most, hogy elpusztítani az Istennel való kapcsolatodat. Az intimitás, a tüzet, az izgatottságot, stb. Stb. Hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy akik testben élnek, azok nem lehetnek kedvesek az Istennek. És most nem konkrétan a bádit értem, hanem a test, az a természet, ami az Istennek az ellensége igazából. Amire a Biblia azt mondja, hogy Amálék. És mindig harcom lesz vele. És amire a Biblia minket arra bátorít, hogy mi is feszítsük meg, és mi is harcoljuk, és hogy öldököljétek meg a testetekben levő kívánságot, stb. Stb. Amik az Isten ellen harcolnak. Tehát, hogy vagy megölöm a bűnt, vagy a bűn fog megölni engem. Vagy megölöm a bűnt a testemben, vagy a bűn fog engem megölni. És a Páska bárányban, ami, ahogy McIntosh ír erről, az csodálatos egyébként. De hogy Isten azt mondta, hogy kovásztalan kenyére legyétek. És Isten megcsinálta a megváltást, jön az ítélet, a vér rajta, biztonságon, békességben vannak, de a zsidóknak meg az volt a dolga, hogy a kovász kitakarítsák a házakból. Hogyha ez a ház, és ez itt az ajtófélfa, mondjuk ez a szemöldökfa, ezek itt az ajtófélfák, és rajtam van a vér, és ez itt a ház, akkor az én feladatom, hogy a kovászt kitakarítsam, mert egy kis kovász is megkeleszti a tésztát, egy kicsike kovász. Úgyhogy, ahogy olvasok, kérlek közben gondolkozz ezen, hogy mennyire tiszteled te az Istennek a templomát, ami a te tested. Az az Istennek a temploma. És hogyha azt gondolod, hogy Istent nem érdekli, hogy mire adod az ő templomát, hogy mennyit eszel, mennyit iszol, mit eszel, mennyit alszol, mit nézel, mit hallgatsz, mit beszélsz, ha azt gondolod, hogy Isten ez nem érdekli, mert ő hallgat, és ezt jóváhagyásnak tekinted, hogy ő hallgat, akkor azt kell mondjam, hogy lehet, hogy összekevered a jóváhagyását az ő hosszú tűrésével. Téged is érdekel, szülőként, hogy a kis 5 éves gyereked mit eszik, mit iszik. Miért? Azért, mert a test, a lélek, a szellem, ezek kölcsönös hatásban vannak egymással. Teljesen kölcsönös hatásban vannak. Én már elég régóta küszködök azzal, hogy teljesen kiírtsam például a koffeint az életemből. Másfél éve küszködök vele. És nem adtam még fel a harcot. De nem is győztem teljesen. De küzdködöm. Miért? Mert látom, hogy ez rossz. Mert Pál apostol azt mondja, hogy minden szabad nekem, de ne, hogy van? Minden szabad nekem, de... De nem csak ez.
Nem minden égi.
De ne adassak semminek az uralma alá. Most figyelj ide. Mert te felébredsz reggel, és neked kell az, hogy legyen. Mert különben egy idő után kibírhatatlan leszel. Most akkor nem rabságban vagy? Egy értelemben? Szerintem igen. És igenis, hogyha az én testem, ami a Szent Szellem temploma, rabságban van, bizonyos dolgok kellenek, hogy bevigyem ide, különben nem érzem jól magam, akkor az hatással van az én szellemi életemben is. És én azt vettem észre, és a feleségem is tanúsíthatja, hogy amikor kávét iszok, vagy koffein, sokkal feszültebb vagyok, ingerlékenyebb vagyok, stb. Stb. És ezt én is észrevettem. Úgyhogy lehet, hogy már pára rosszul érzitek itt magatokat. Azt mondja a feleségem, oké, és ott a kávés csésze. Tehát igazából mindannyian egyedül fogunk az Úr előtt állni, és számot fogunk adni az életünkről. Tehát ez senki nem kerülheti ki. Én csak szeretném, ha miközben olvasom, mert ez csodálatos sorok. Én mostanában azt jelen leülök a konyhába, és nagyon lassan csak olvasom, és így gondolkodok rajta. Nagyon szépen ír McIntosh. Így csak kérlek, csak gondolkozz azon, hogy te a te saját életedbe mennyire tiszteled az Istennek a templomát. Gondolkozz ezen el, hogy mennyire tiszteled És mi az, ami szerinted változtatni kéne, hogy jobban tisztelhessd ezt a templomot? Mi az, amit Isten tenne, hogyha tényleg övé lenne teljesen az irányítás az életedbe? Ő hogy élne? Ő mit nézne? Ő mit enne? Mit inna? Stb. Sorolhatnám. Gondolkozz el azon, hogyha tényleg övé lenne Jézus Krisztusé, és nem tudom, hogy van-e bárki, aki elmondhatja itt, hogy Jézus Krisztusé 100%-ig az életem irányítása. Bárki bevenni ezt vállalni? Ugye nem, ez egy olyan terület, de ez a cél. Ez a cél. Ez a célunk, ez a megszentelődésnek a célja. Hogy a végén az én életem minden területen meg legyen szentelve, hogy Jézus Krisztusnak tetsző legyen. Minden része. Nem csak egy kis része, vagy nem csak az a része, hanem minden része. Hogy teljes békességgel tudjak lefeküdni este, és azt mondani, hogy tetszik az Úrnak az életem. Tudjátok, én jelenleg ezt nem tudom megtenni. Hogyha teljesen őszinte akarok veletek lenni. Nem tudok teljesen békességben lefeküdni, és azt mondani, hát, tetszik az Úrnak az életem. Értitek? De ez a cél. Ez a cél. Ez a megszentelődésnek a célja. Hogy a végén minden egyes terület az életemben, a szavaim, a cselekedeteim, minden Isten dicsőítsék. De hogyha én az uralma alá kerülök, és aztán már nem tudok nélküle élni, az egyértelmű, hogy nekem nem jó. Tehát ezt a Biblia mondja, nem én, tehát ezt nem én mondom. Azt mondja, hogy ne adassam semminek. De egyébként nem az volt a... Tehát nekem nem az a tervem, hogy a kávé ellen prédikálja, vagy minősítsek bármit, hanem az a kérdés, hogy mennyire tisztelem ezt a templomot. Mennyire tisztelem. És az Ószövetségben, ugye ott van a templom, mikor egy gonosz király elkezdett uralkodni, nagyon sokszor bárványokat hordtak be a templomba. És akkor, mikor egy jó király jött, például Josafát, az első dolga például az volt, hogy megtisztította a templomot, kioldott mindent. Te nekem tisztelnem kell ezt a templomot. Egyre jobban és jobban. És az a kérdés, hogy hogyan tudom ezt megtenni, hogy ez Istennek tetszen, hogy én ezt a templomot tiszteljem. Na, akkor olvasod egy kicsit. Szóljatok Izrael egész közösségéhez, mondván, e hónap 10-én vegyenek maguknak mindegyik egy bárányt, atyáik háza szerint, bárányt házanként. Épp bárány hímnemű egy éves legyen nektek, a juhok közül és a kecskék közül vegyétek, és legyen nektek őrizetül e hónap 14. napjáig. Akkor vágja le azt Izrael közösségének egész gyülekezete este felé. Itt áll előttünk a népnek a bárány vérén alapuló megszabítása Istennek örök elhatározása szerint. Ez az egész történetnek az isteni állandóság jellegét kölcsönzi. A megváltás Isten tervében az első helyet foglalja el, és Isten azt nem a későbbi idők folyamán határozta el. Mielőtt a világ, Sátán vagy a bűn lett volna, mielőtt Isten hangja az örökkévalóság csendjét megtörte, és a világokat teremtette volna, már megvoltak az ő szeretetének elhatározásai. De ezek az elhatározások nem találhattak szilárd alapot a teremtésben, mert minden áldás, előjog és méltóság egy teremtmény engedelmességére volt alapítva, és hogyha az bűnbe esik, minden elveszett. Ám Sátánnak a teremtés megrontására irányuló kísérlete csak az utat egyengedte ahhoz, hogy Isten a megváltásra vonatkozó mélyebb szándékait kinyilatkoztassa. Ezt a csodálatra méltó igazságot előképpen állítja szemeink elő az a körülmény, hogy a bárány a 10-től egészen a 14. napig őrizet alatt maradt. Kétségtelen, hogy ez a bárány a Krisztus előképe. Ezt mutatja az első korintusi levél 5. fejezetének 7. verse. A mi páskabárányunk is megáldoztatott, a Krisztus. Péter apostol pedig első levelében, az első fejezet 18-20. Verseiben az őrizetben maradása is utal. Szönye, nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitól örökölt hiába való életmódotoktól, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, aki ugyan előzetesen ismeretes volt a világ alapítása előtt, de csak az idők végén jelent meg ti érettetek. Istennek minden elhatározása öröktől fogva Krisztusra mutat, és az ellenség semmiféle erőlködésének sem sikerült abban kárt tenni. Sőt, ezek az erőlködések inkább Isten megingathatatlan elhatározásainak és megmérhetetlen bölcsességének kibontakozását szolgáltatták. Ha a hibátlan és szeplőtlen bárány már a világ alapítása előtt előzetesen ismeretes volt, akkor a megváltásnak is már a világ alapítása előtt Isten gondolatában meg kellett lennie. A magasságos Istennek nem kellett megállni a munkájában azért, hogy a sátán által a teremtésbe behozott rettenetes baj orvoslása felett gondolkozzék. Elegendő volt, hogy csodálatos elhatározásainak kifürkészhetetlen gazdagságából a szeplőtlen bárányra vonatkozó igazságot kijelentse, aki öröktől fogva eleve el volt rendelve, és az idők végén jelent meg mi érettünk. A teremtésnél nem volt szükség a bárány vérére, mert a teremtett világ ifjúi frissességgel került ki a teremtő kezéből, és minden részében magában hordta az isteni kész csodálatos művészetét, mint megcáfolhatatlan bizonyítékát az ő örök hatalmának és istenségének. Róma 1.20. Mikor azonban egy ember által bejött a bűn a világba, előtérbe lépett a bárány vére által való megváltás magasztos gondolata. Ez az igazság tört át először a mi első szüleinket körülbelül sötétséget, amint azok az édenkertjét elhagyták. Ennek gyenge fénye világította meg a mózesi háztartás előképeit és árnyékait is. Teljes fényességét árasztotta szét a világra, amikor meglátogatott minket a napkelet a magasságból. Lukács 1.78. Amikor Isten megjelent testben, Timóteus 3.16. Ennek az igazságnak gazdag és drága eredményei valósulnak meg, amikor a ma megszámlálhatatlan sokaság fehér ruhában és pálmágakkal a kezében Isten trónja és a bárány körül összesereglik, és az egész teremtés Dávid fiának békejoga alatt megpihen. Milyen szépen ír, nem? A 10. napon előhozott és a 14. napig őrzött bárány Krisztus jelképezi, akit Isten az örökkévalóságban eleve elrendelt, és az idők végén érettünk kinyilatkoztatott. Isten öröktől való elhatározása Krisztus felől a hívő békességének az alapja. Ennél kevesebb nem lenne elegendő. Mi messze a teremtésen túl, messze az idő határain túl, messze a bűnnek a világba bejövetelén túl, igen, messze vissza fogunk helyeztetni minden körülmények elébe, amelyek békességünk alapját bármiképpen érinthetnék. Ez a kifejezés a világ alapítása előtt elrendelt, visszavezet bennünket az örökkévalóság megmérhetetlen mélységeibe, és megmutatja Istent, amint megváltó szeretetének örök elhatározásait formálja, és azokat az ő saját szeplőtlen bárányának kiengesztelő vérére alapozza. Krisztus mindenkor uralkodó helyet foglalt el Isten szívében, és ezért mihelyt Isten szólni vagy cselekedni kezdett, már előképpen bemutatta azt, aki elhatározásaiban a legkimagaslóbb helyet foglalta el. Az ige olvasásánál minden szertartásban, minden ünnepi cselekedetben, minden előírásban és minden áldozatban megtaláljuk az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Sehol sem lépez elénk világosabban, mint a Páskában. A Páska bárány összes kísérő körülményeivel a Szentírás egyik legérdekesebb és legtanulságosabb előképe. A 2 Mózes 12 fejezetének magyarázatánál egy gyülekezettel és egy áldozattal van dolgunk. Akkor vágja le azt Izrael közösségének egész gyülekezete este felé. Ez a 2 Mózes 12. 6. vers. Bár a családok egész sorra különböző bárányokkal volt is jelen, mégiscsak egyetlen gyülekezetről és egyetlen bárányról van szó. Minden háztartás csak helyi képviselője volt a bárány körül összegyűlt egész gyülekezetnek. Ennek ellenképp az Isten mai egész gyülekezete, melyet a Szent Szellem gyűjt össze Jézus nevében, és amelynek minden egyes helyi gyülekezet, bárhol is jön össze, képviselője kell, hogy legyen. És vegyenek a vérből, és tegyék a két ajtófélfára és a szemöldökfára. Azonban a házokban, amelyekben azt elkölteni fogják, és egyék a húst azon az éjjelen tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserűs füvekkel együtt. Ne egyetek belőle nyersen, sem megfőzve vízben, hanem tűzön sütve fejét lábszáraival és belsejével együtt. A Páska bárány két különböző szemszögből kell szemlélnünk. Nevezetesen, mint békességünk alapját, és mint egységünk középpontját. A vér az ajtófélfákon és a szemöldökfán a békét biztosította Izrael részére. Amikor látom a vért, megkímélek benneteket. 13. vers. Hogy a pusztítóval szemben megrendíthetetlen békének örvendezhessenek, csak a vérrel való meghintést kellett alkalmazni. A halálnak el kellett végeznie munkáját Egyiptom minden házában. Az emberek számára el van rendelve, hogy egyszer meghalljanak, és utána jön az ítélet. Zsidó 9.27. Isten azonban az ő nagy irgalmában Izrael részére szeplőtlen helyettest talált, akin a halálos ítéletet végrehajtotta. Így elégítette ki Isten követelményeit és Izrael szükségeit a bárányvére. A vér az ajtón kívül azt bizonyította, hogy minden teljesen rendbe hozatott, és ezért uralkodhatott az ajtón belül teljes békesség. Bármely zsidó szívében a kétségnek még az árnyéka is gyalázatot hozott volna az isteni békesség alapjára, a kiengesztelés vérére. A vérrel meghintett ajtófélfák mögött kétségtelenül mindenki érezte, hogy ha bűneinek igazságos zsoldjáról volna szó, őt is érné a pusztító kardja. Helyette azonban a bárány szenvedte el a büntetést, és ez képezte békéjének biztos alapját. Az ítélet, melyet ő érdemelt meg, az Isten által rendelt áldozatot sújtotta, és mert ezt hitte, a ház belsejében békében ehetett belőle. Minden kételj hazuggá tette volna Jávét, mert ő megmondta, amikor látom a vért, megkímélek benneteket. Ez elegendő volt. Nem személyes érdemem múlt a menekülés. Az én itt teljesen ki volt kapcsolva, és mindannyiuknak a vér oltalma nyújtott biztonságot. Nem csupán megmenthető, hanem megmentett állapotban voltak. Megmentésükben nem reménykedtek, azért nem is imádkoztak, hanem mint biztos valóságot tudják azt, támaszkodva Isten kijelentésére, amely nemzetségről nemzetségre megmarad. Azon kívül ők nem csak részben menekültek meg, és részben maradtak ítélet alatt, hanem teljesen megmenekültek. Azon a rettenetes éjszakán, amelyen a halál Egyiptom minden elsőszülöttjét elérte, a bárány vére és az Úr szava képezte Izrael békének alapját. Ha a zsidók valamelyikének csak egy hajaszál is meggörbült volna, akkor Jáhve szava semmisnek, a bárány vére pedig értéktelennek bizonyult volna. Nagyon fontos, hogy világosan megértsük, mi képezi a bűnös békének alapját Isten előtt. Annyi mindenfélét hozzákeverte Krisztus befejezett művéhez, hogy sok lélek a maga megváltását illetően sötétségbe és bizonytalanságba süllyedt. Ezek a lelkek nem értik, hogy a Krisztus vére által való megváltás személy szerint őrájuk is vonatkozik, és nincs bizonyosságuk afelől, hogy a bűn teljes megbocsátásáig Krisztus tökéletes engesztelő áldozatot mutatott be. Pedig erre az áldozatra Isten maga helyezte rá az érvényesség pecsétjét, amikor minden bűnösök kezesét feltámasztotta a halálból. Azt tudják ugyan, hogy a kereszt vérén kívül nincs más szer a megváltásra, de ezt az ördögök is tudják, mégsem használ nekik semmit. Nekünk arra van szükségünk, hogy biztos tudásunk legyen saját magunk megmentett voltáról. A zsidók nem csak azt tudták, hogy a vér által menekülést találhatnak, hanem tudták, hogy meg vannak mentve. Miért? Talán valaminek alapján, amit ők tettek, éreztek vagy gondoltak, semmi esetre sem, hanem mert Isten mondta, amikor látom a vért, megkímélek benneteket. Megnyugodtak Isten bizonyságtételét hallva. Hitték azt, amit Isten mondott, mert Isten mondta azt. Ők megpecsételték, hogy Isten igaz. Figyeljük meg jól. Bírjátok még amúgy? Ja. Tudtak figyelni amúgy? Figyeljük meg jól, hogy a zsidó a vért illetőleg nem a saját gondolataira, érzéseire vagy tapasztalataira támaszkodott, mert akkor valóban homokra épített volna. Gondolata és érzelmei lehettek mélyek vagy felületesek, de egyik esetben sem volt közük a békesség igazi alapjához. Isten nem azt mondta, ha ti látni fogjátok a vért, és az teljes értéke szerint értékelitek, akkor megkímélek benneteket. Ez csak arra adott volna alkalmat, hogy a zsidót kétségbeesésbe taszítsa, mert az emberi lélek képtelen arra, hogy a bárány drága vérét valaha is kellőképpen értékelje. A békét az a tény adta, hogy Jáhve szeme nyugodott a véren, és hogy ő ismerte annak értékét. Csak ez nyugtathatta meg a szívet. A vér kívül volt, a zsidó belül, tehát a vért nem is láthatta, de Isten látta, és ez elegendő volt. Ennek az igazságnak alkalmazása a bűnös békességének kérdésében nagyon egyszerű. Miután az Úr Jézus az ő drága vérét a bűnért kiontotta, ő maga vitte azt Isten elé. Isten bizonyságtétele pedig biztosítja a hívő bűnöst, hogy az ő javára minden rendbe jött. De nem azáltal, hogy ezt a vért nagyra becsüli, hanem a vér saját ereje által. Isten szemében ennek a vérnek olyan nagy az értéke, hogy annak kedvéért minden bűnt meg tud bocsátani, és a bűnös magához tudja fogadni, mint Krisztusban teljesen megigazultat. Hogyan élvezhetne ember valaha is tartós békességet, ha békesség a vér emberi értékelésétől függene? Semmiképpen sem. Mert a legmagasabb emberi értékelés is messze elmaradna a vér isteni értéke mögött. De ugyanúgy nem érhetjük el békességünket a törvény cselekvéséből sem. Vagy elegendő békességünk alapjáló a vér egyedül, vagy sohasem lehet békességünk. Itt egy kérdést talán így közbevetünk. Így, nektek van békességetek? Igazi békességetek van a szívetekben? Vagy néha van, néha nincs. Hogy álltok ezzel a kérdéssel? Mert ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát, vagy elegendő békességünk alapján a vér egyedül, vagy sohasem lehet békességünk. Tehát, hogyha mondjuk az én békességemnek az alapja az, amit teszek, vagy nem teszek, akkor soha nem tudhatom, hogy mikor teszek eleget. Ugye? Soha nem tudhatom, hogy ez már elég lesz Istennek akkor. Na most már elfogad? Na ez már elég lesz. Soha nem lesz. Vagy hitáltal elfogadom, és békességem van, vagy soha nem lesz. Saját értékelésünknek a vérrel magával való összekeverése épp olyan biztosan felforgatná a kereszténység egész épületét, mintha a bűnöst a Sínai hegylábához vezetnénk, és őt cselekedetek szövetsége alá akarnánk kényszeríteni. Vagy elegendő Krisztus engedszelő áldozata, vagy nem. De ha elegendő, miért kételyek és aggodalmak? Ajkunk azt hirdeti, hogy a mű elvégeztetett, de szívünk kételje és aggodalmai az ellenkezőjéről tanúskodnak. Minden hívő, aki bűneinek teljes megbocsátásában kételkedik, ezáltal megtagadja magára nézve Krisztus áldozatának tökéletességét. Sok olyan lélek is van, aki visszarettenne attól, hogy Krisztus vérének erejét kétségbe vonja, akinek azonban még sincs határozott békessége. Ezek bizonyságot tesznek abéli meggyőződésükről, hogy Krisztus vérét a bűnös szükségleteire általában elegendőnek tartják, de nem bizonyosak abban, hogy ők is részesei ennek a vérnek, és hogy nekik is van-e igazi hitük. Megállnak saját érdeklődésüknél és hitüknél, ahelyett, hogy Krisztus vérével és Isten igéjével foglalkoznának. Nem Krisztusra tekintenek, hanem önmagukba néznek. Ez azonban nem hit, és ennél fogva nincsen békességük. A vérrel meghintett ajtófélfák mögött biztonságban levő zsidó megfelelő tanítást tudott volna adni az ilyen lelkeknek. Ő nem azért menekült meg, mert érdeklődött a vér iránt, vagy valamit gondolt róla, hanem egyszerűen a vér által. Kétség nélkül érdekelte őt is a vér, és bizonnyal foglalkoztatta gondolatai, de Isten nem azt mondta, ha látom érdeklődéseteket a vér iránt, megkímélek benneteket. Ó nem, a vért teljes értékében és Isten erejében kapta Izrael. Ha biztonsága alapjául a vér mellé csak egy darabka kovásztalan kenyeret akart volna is tenni, az Jákvét hazuggá tette, és a gyógyszer tökéletességét megtagadta volna. Mi hajlunk arra, hogy inkább a Szent Szellem bennünk lévő gyümölcseit, mint Krisztus értünk való művét tekintsük békességünk alapján. Ezt elolvasom még egyszer. Mi hajlunk arra, hogy inkább a Szent Szellem bennünk levő gyümölcseit, mint Krisztus értünk való művét tekintsük békességünk alapján. Érted ezt a mondatot, hogy ez mennyire egyébként igaz, hogy mennyire hajlamosak vagyunk rátekinteni az életünkre, és azt mondani, hát nincsen egy gyümölcseim, és ezáltal elvesztem a békességemet. Mint hogyha, értitek, hogy mi hajlamosak vagyunk erre. Későbbi fejtegetéseinkben látni fogjuk, hogy a Szent Szellem munkája milyen helyet foglal el keresztény életünkben. Ezt a munkát az írás sosem mondja békességünk alapjának. Nem a Szent Szellem szerzett békességet, hanem Krisztus. Nem a Szent Szellemről mondja az írás, hogy ő a mi békességünk, hanem Krisztusról. Isten nem a Szent Szellem által hirdetett békességet, hanem Jézus Krisztus által. Ez a megkülönböztetés nagyon fontos. Krisztus vére az, amely békességet ad, tökéletes megigazulást, és Isten igazságot ez érez a lelkiismeretet megtisztítja, bevezet bennünket a szentek szentjébe, módot nyújt Istennek a hívő, bűnös elfogadására és jogot ad nekünk a menny minden megbecsülésének és dicsőségének élvezetére. Ne gondolja azonban senki, hogy amikor a Krisztus drága vérét az Isten által kijelölt helyre állítom, szándékomban volna a Szent Szellem munkának értékét bármiképpen is csökkenteni, bizonnyal nem. A Szent Szellem kinyilatkoztatja Krisztust, megismerteti őt velünk, és lehetővé teszi, hogy táplálkozzunk Krisztusból. A Szent Szellem bizonyságot tesz Krisztusról, a Krisztuséból vesz, és megjelenti nekünk. Ő a közösség ereje, a pecsét, a tanú, a zálog, a kenet. Egy szóval a Szent Szellem áldott munkája nélkülözhetetlen. Nélküle Krisztus sem nem láthatnánk, sem nem hallhatnánk, sem meg nem ismerhetnénk, sem nem érezhetnénk, sem meg nem tapasztalhatnánk, sem nem élvezhetnénk, sem semmi módon meg nem mutathatnánk. A Szent Szellemről az írás világos tanítást nyújt, és az minden igaz, és az írás ismerő keresztény megért és elfogadja. Mindennek dacára sem a Szent Szellem munkája békesség alapja. Ha ugyanis az lenne, akkor Krisztus eljövetel előtt nem lehetne tartós és biztos békességünk, mert hiszen a Szent Szellem munkája gyülekezetben pontosan az Úr eljövetelekor nyert csak teljes befejezést. A Szellem most is munkálkodik a hívőkben. Közben jár értünk, szavakban nem foglalható sóhajtásokkal, Róma 8.26. Ő munkája az Istentől meghatározott mintára való formáltatásunkat, vagyis, hogy a fiú képmásához mindenben hasonlóvá tegyem. Ő az egyedüli szerzője minden jó kívánságnak, szent vágyakozásnak, minden tiszta vonzalomnak, minden isteni tapasztalatnak és minden egészséges meggyőződésnek. De az is világos, hogy az ő munkája bennünk nem fog addig befejezést nyerni, amíg a jelenlegi szinteret el nem hagyjuk, és helyünket Krisztussal a dicsőségben el nem foglaljuk. Éppen úgy, mint Eliézernek, Ábrahám szolgájának munkája sem volt befejezve addig, amíg Izsáknak át nem adta messzeföldről hozott menyasszonyát, Rebekát. Másként áll azonban a dolog Krisztusnak értünk való munkájával. Ez teljes és egyszer és mindenkorra be van fejezve. Krisztus elmondhatta, véghez vittem a munkát, amelyet rám bíztál. Ő felt kiálthatott, elvégeztetett. De a Szent Szellem nem mondhatja, hogy munkát elvégezte. Mint Krisztus igazi földi helytartója, szünet nélkül működik mindenféle ellenséges befolyás közepette, melyek munkáját meg akarják akadályozni. Ő Isten gyermekeinek szívében munkálkodik, hogy őket a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra eljutassa. De senkit sem tanít arra, hogy az Isten előtt való békességét az ő munkásságától tegye függővé. Az ő megbízatása Jézusról szólni. Nem önmagáról beszél. Krisztus azt mondja róla, az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ha tehát a békesség alapját csak a Szent Szellem tanítása által ismerhetjük fel, de a Szent Szellem soha nem önmagáról beszél, akkor nyilvánvaló, hogy csak Krisztus művét jelölheti meg a lélek örök nyugalmának alapjául. Éppen a munka erejénél fogva vesz lakozást a Szent Szellem a hívőben, és viszi véghez benne az ő csodálatos eredményeit. Nem a Szent Szellem a mi jogcímünk, de a Szent Szellem jelenti azt, ki nekünk. És ő tesz bennünket képessé arra, hogy a jogcímet megértsük és éljünk vele. Így tehát a húsvéti bárány, mint Izrael békének alapja, világos és szép előképe a Krisztusnak, aki a hívő békességének az alapja. Lehet, hogy most ugrok egyet, egyébként még folytatja ő. Legelőször ezt olvassuk, és egyék a húst azon az éjjelen tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel együtt, egyik. Ne egyetek belőle nyersen, sem megfőzve vízben, hanem tűzön sütve, fejét lábszárával és belsejével együtt. A bárány, amely körül Izrael összegyűlt és amelyből táplálkozott, tűzön sütött bárány volt. A bárányban, amely a tűz hatásának volt alávetve, Krisztus pillantjuk meg a páska bárányunkat, amint kiteszi magát az isteni szentség és isteni ítélet tűz hatásának, mely benne tökéletes anyagot talált. Ő elmondhatta, megvizsgáltad szívemet, gondoltál rám éjjel, kipróbáltál, nem találtál gonosz gondolatot bennem. Nem jön ki ilyen a számom. Zsoltárok 17.3. Ő benne minden tökéletes volt. A tűz megpróbálta őt, de salak nem mutatkozott. Fejét lábszárával és belsejével együtt, vagyis az értelem székhely, a külső életmód minden tartozékával együtt kitétetett a tűz hatásának, és minden teljesen tökéletesnek bizonyult. A bárány megsütése tehát, mint Isten rendelésének minden részlete, nagy jelentőségű és mély értelmű. Ne egyetek belőle nyersen, sem megfőzve vízben. Ha bárányt ebben a formában fogyasztották volna el, akkor nem jutott volna kifejezése az a nagy és drága igazság, hogy a mi páska bárányunknak a kereszten az örökkévaló igazságos haragjának tüzét el kellett szenvednie. Mi nem csak a bárány vérének örökös oltalma alatt állunk, hanem hitáltal táplálkozunk is a bárány személyéből. E tekintetben közülünk sokan messze elmaradnak a céltól. Hajlamosak vagyunk megelégedni azzal a tudattal, hogy Krisztusnak értünk elvégzett műve megmentett minket, anélkül, hogy vele szent közösséget tartanák fent. Az ő szerető szíve azonban ezzel nem elégszik meg. Ő közel hozott bennünket magához, hogy élvezzük őt, táplálkozzunk belőle és örvendezzünk benne. Ő úgy mutatkozik meg nekünk, mint aki Isten haragjának megemésztő tüzét végig elviselte, hogy a csodálatra méltó egyéniségében a mi megváltott lelkünk tápláléka is legyen. De hogyan kellett ezt a megsütött bárányt elfogyasztani? Kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Kovász az egész Szentírásban kivétel nélkül a gonosz megjelölésére szolgál. Sem az Ó, sem az Új Szövetség nem használja ezt a szót, ha tisztás szentet vagy jót akar kifejezni. Ezért a fejezetben is kovásztalan kenyér ünnepe előképe a gonosztól való gyakorlati elkülönülésnek, amely szükségképpen következik abból, hogy bűneinket a bárány vére lemosta, és amely elkülönülés az ő szenvedéseivel való közösségünknek velejárója. A tűzön sütött bárányhoz csak tökéletesen kovásztalan kenyér illett. A gonosz oly találó hasonmásának legkisebb részecskéje is megrontotta volna az ünnep jellegét. Hogyan vihetnénk valami gonoszat a szenvedő Krisztussal való közösségünkbe? Ez lehetetlen. Akik a Szent Szellem ereje által a kereszt jelentőségét megértik, azok bizonnyal ugyanez erő által minden kovászt számúzni fognak körükből. Tisztítsátok el a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, amint hogy ti kovászok vagytok, mert a mi páska bárányunk is megvan ölve már, a Krisztus. Azért ne régi kovásztal ünnepeljünk se rosszaság és gonoszság kovászával, hanem tisztaság és igazság kovásztalanságával. Az itt leírt ünneplés az, ami gyülekezet életében a kovásztalan kenyér ünnepének felel meg. Ez az ünnep 7 napon át tartott. A gyülekezet is összességében épp úgy, mint egyes tagjaiban arra hivatott, hogy a 7 nap alatt, vagyis földi életének egész ideje alatt gyakorlati szentségben éljen annak a ténynek közvetlen következményeként, hogy megmosatott a Krisztus vérében, és közössége van az ő szenvedéseivel. Az izraelita családfő nem azért takarította el a kovászt, hogy megmeneküljön, hanem mert megmenekült. Ezt még egyszer elolvasom. Az izraelita családfő nem azért takarította el a kovászt, hogy megmeneküljön, hanem mert megmenekült. Ha elmulasztotta volna az eltakarítást, az nem a vér által elért biztonságot tette volna kétségessé, hanem csak a gyülekezettel való közösségét veszélyeztette volna. 7 napon át kovászt ne találtassék házaitokban, mert bárki eszik kovászost, írtassék ki az a lélek Izrael közösségéből, akár jövevény, akár az ország honosa. Egy izraelitának a közösségben való kiirtása teljesen megfelel annak, hogy a hívő keresztény lelki közössége megszűnik, ha olyan dolgokat cselekszik, amelyek az Isten szentségével ellentétesek. Isten a gonoszt nem tűrheti. Egyetlen tisztátalan gondolat is megszakítja a lélek közösségét Istennel, és az csak úgy állítható újból helyre, ha az okozott kárt a Krisztus közbenjárására alapított bűnvallásával elhárítjuk. Az őszinte keresztény örül ennek, hálát mond Isten szent nevének, és a szentség mértékét egy hajszállal sem akarja csökkenteni. Számára nagy öröm, hogy olyanokkal haladhat együtt, akik egy pillanatig sem akarnak összeköttetésben lenni, a kovász legkisebb nyomával sem. Áldott legyen az Isten, mi tudjuk, hogy semmi sem szakíthatja ezt a köteléket, mely bennünket vele összeköt. Az ő népe megsegítetik az örökkévaló által. Nem feltételesen átmenetileg, hanem örökös segítséggel. Mindjárt vége egyébként, mielőtt elhúztok. Tehát nem átmenetileg segítették meg, hanem örökös segítséggel. Ézsaiás 45:17. Azonban segítség és közösség két különböző dolog. Ezzel fogom majd befejezni egyébként. Sok lélek van megmentve, tehát sok lélek van mentve, anélkül, hogy ezt tudná. Sok más lélek meg anélkül, hogy megváltott állapota felett örvendezne. Lehetetlen örvendeznem a vérrel meghintett ajtófélfának, a házamban kovász található. Ez megváltoztathatatlan alapigazság az isteni életben. Véssük ezt mélyen a szívünkbe. Gyakorlati megszentelődés nem képezi ugyan üdvösségünk alapját, de szoros kapcsolatban áll az üdvösség felett érzett örömmel. Még egyszer. A gyakorlati megszentelődés nem képezi ugyan üdvösségünk alapját, de szoros kapcsolatban áll az üdvösség felett érzett örömmel. Emlékeztek, Dávid, mit mondott az 51. Zsoltárban? A szabadításod örömét ad, mert elveszítette, elvesztette, mert bűnkövetett el, és elvesztette, és kérte, hogy Isten adja vissza neki. És ezt mondja egyébként itt Mekintos is, hogy a gyakorlati megszentelődés nem képezi ugyan üdvösségünk alapját, de szoros kapcsolatban áll az üdvösség felett érzett örömmel. Az izraelita nem a kovásztalan kenyérben, hanem a vérben nyert szabadulást, de a kovász mégis megfosztotta volna lelki közösségétől. Hasonlóképpen a hívők keresztény sem a megszentelt élete, hanem a vér mentette meg. Ha azonban gondolatában, szavaiban vagy tetteiben a gonoszhoz ragaszkodik, akkor nem tud sem megváltásának, sem a bárány személyével való igazi közösségének örülni. Ennek az igazságnak figyelmen kívül hagyása okozza azt a szellemi meddőséget és az igazi állandó békesség hiányát, amelyekkel Isten gyermek között oly gyakran találkozunk. Nem gyakorolják és nem ápolják a megszentelt életet, nem tartják meg a kovásztalan kenyér ünnepét. A vér ott van az ajtófélfákon, de a házaikban levő kovász megakadályozza őket abban az örömben, amelyet a vér biztonsága nyújt. A gonosz beengedése meggátol minden közösséget Istennel. Az Isten gyülekezetéhez tartozóknak szenteknek kell lenniük. Ők nem csak a bűn terhétől és következményeitől, hanem a bűn gyakorlásától, hatalmától és szeretetétől is megszabadultak. Éppen a páskabárány vére által való megszabadulásuk helyezte az izraelitákra azt a felelősséget, hogy a kovászt egész házukból eltakarítsák. Akkor befejezem. Tudnám még folytatni egyébként, mert nagyon jók a témekintos, de ezt a mondatot talán még egyszer. Éppen a páskabárány vére által való megszabadulásuk helyezte az izraelitákra azt a felelősséget, hogy a kovászt egész házukból eltakarítsák. Nem tudom, hogy szeretjük mi ezt a szót, hogy felelősség? Én nem szeretem amúgy. Te hogy vagy ezzel a szóval? Felelősség. Jobb, hogyha isteni minden felelősség, nem? Nekem felelősségem van. Van felelősségem?
Van.
Akár tetszik, akár nem tetszik. És igazából mennyire fontos, azon gondolkoztam, de én már 20 éve ezen gondolkozok, gyerekek. Miután hívő vagyok, nagyon sokat gondolkoztam. Mennyire fontos az, hogy a kenyelem és az igazság egyensúlyban legyen az életünkben. Mert a helytelen tanítás, amikor a kenyelem tényleg csak a kenyelem túl van hangsúlyozva, az igazságnak a rovására, az iszonyú kárt okoz. Bennem, bennetek, másban. Mert akkor könnyelmű leszek a bűnnel. Egy olyan valamivel leszek könnyelmű, ami engem el akar pusztítani. Nem is tudom, hogy ki mondta azt, hogy azt hiszem Spurgeon mondta azt, hogy minden embernél jobban óvakodjál önmagadtól. Ugye Spurgeon mondta ezt? De minden embernél jobban óvakodjál önmagadtól. Úgyhogy azért tényleg imádkozzunk, mindjárt imádkozni fogok, de hogy csak vizsgáljuk meg ezt így a szívünket, és vizsgáljuk meg ezt, hogy áll ez a igazság és kegyelem, hogy igazából én azt látom, hogy hogy Isten mond valamit, vagy ígér valamit, de mindig az embernek is megvan a maga része. Tehát, hogy az embert soha nem hagyja ki. Még a megváltásban is ott van, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne. Tehát, hogy ugyan a megváltást ő végezte el 100%-ig. De az ember ezáltal még nem jut hozzá megváltáshoz. Értitek? Csak, hogy Jézus minden emberért meghalt, attól még Isten nem bocsát meg minden embernek. Tehát, hogy az embernek is ott van a része. Úgyhogy valahogy, én egyébként én minden üzenetben, bármilyen üzenetet hallgatok, mindig az egyensúlyt keresem. És én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy vagy az egyik irányba a kegyelem, az van fölemelve az igazság rovásáról, vagy az igazságot emelik föl is a kegyelemnek a rovásáról. És nekünk az egyensúlyra van szükségünk, hogy igen, Isten megmentett. Köszönöm. És ez viszont felelőssé tesz engem, hogy én is megtegyem a részem, és kitakarítsam a kovászt az életemből. És említettem az elején, hogy én azt gondolhatom, hogy rendben vagyok, mert éppen ezen a héten nem gyilkoltam meg senkit. Nem káromkodtam, nem loptam el semmit, mint az az ember, vagy azok ott a börtönben. Azok a bűnösök igazából nem én. Én egy tök jó srác vagyok, amúgy. Isten sem mondott ma semmit, a villám sem csapott belém, úgyhogy biztos jóvá hagyja az én, hogy nem. Nem, csak legyünk érzékenyek arra, hogy a Szent Szellem mi az, amit ki akar takarítani az életemből, és legyen ez bármi, és ez teljesen személyes, ez neked is személyes, nekem is személyes, hogy mi az. Szóval vannak területek, ahol nagyon nehezen szerzünk meggyőződéseket. És ez egyik ilyen. Az itt van. Itt. Tudtuk, a példabeszédek mondja az, hogy aki szereti az élvezeteket, a szegény lesz. Ismertek ezt az ige verset? Igen? Aki szereti az élvezeteket, az szegény lesz. És egy olyan világban élünk ma, ahol rengeteg élvezetet és szórakozást kínál. Rengeteget. Tehát ilyen nem volt még előtte. Hogy például csak mondok valamit, leülsz a komputer elé, és egy pár kattintás, és már bűnben esetsz. Tehát ilyen régen nem volt. Tehát annyi szórakozást és annyi élvezetet kínál a világ, hogy egy értelemben nehezebb helyzetben vagyunk, mint elődeink, akik nem küzdöttek ennyi kísértéssel. Tényleg találtunk egy jó ételmet, kakas, az a neve. ez most így, igen. Zolival ott kajáltunk a minap. De milyen jó kis étterem volt, ugye? Van egy pár terület, ahol nehezen vagyunk hajlandók a Szent Szellemtől meggyőződést elfogadni. És az egyik az itt van. Az egyik az itt van. A másik az a pénztárcánk. Ott is. Tudtok még egy párat mondani, ami valami eszetekbe jut, ami szerinted...
Munka.
Hogy kevesebbet dolgozz, hogy próbál meggyőzni a Szent Szellemi, hogy nem kéne annyit dolgozni már, de például. És ilyenkor nem is halljuk meg igazából. Mert hát, mint említettem, a villám még nem csapott belém. Isten nem szólt mennydörgés formájában hozzám, tehát biztosan jóvá hagyja ezt. Pedig Isten hosszú tűrő. És tanít, és szeret, és újra, és újra, és újra. Mindenki saját templomáért felel. Vizsgáljuk meg azt, hogy tényleg megfelelőképpen tiszteljük-e Istennek a templomát, mert ez az ő temploma. Én tudom, hogy én megvallom nektek, hogy én ezen a területen nagyon sokszor elbuktam. Én ezt megvallom, de azt is megvallom nektek, hogy szeretnék növekedni, ha igazából olyan területek lennének oda szentelve az életembe Istennek, amiket sokáig csak vonogattam, és nem. Mert egyébként szerintem a legnehezebb kiadni a kezedből a kormányt. Az a legnehezebb kijönni, hogy nem. Én, mindig én kormányoztam az életem, úgy én akarom. A kormány az mindig az én kezemben van a legjobb helyen, pont. Nem? Látod? Te ezt tudod. De viszont Isten meg azt mondja, hogy nem. Hidd el nekem, hogy a kormány az én kezemben van a legjobb helyen. És ez valami, amit el kell hinnünk. Hogy Istennek a kezében van a kormány a legjobb helyen. Drága atyánk, köszönjük ezeket az igazságokat. Köszönjük, hogy bárányok a vére megmentett bennünket, és megtisztított bennünket. Kérünk téged, atyánk, hogy mutasd meg nekünk azt egyenként, egyesével is, a személyes életünkben, hogy hogyan tisztelhetünk téged jobban. Mert te itt lakozol bennünk. És mi vagyunk a te templomod. És a te templomod a szent. És te azt akarod, hogy mi úgy bánjunk a te templomoddal, mint egy szent helyen, ahol az élő Isten lakozik. Atyám, segíts nekünk ezen a területen. Könyörgünk neked, hogy segíts a Jézus Krisztus nevében. Amen.